Hát jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk a Filippi levelünk tanulmányozását. Reggel, mikor készültem, még nem tudtam, hogy hogy fog összeállni ez a mai tanítás, aztán hiszem, hogy Isten szólt, és megindult a tollam a jegyzetelés közben, úgyhogy nem mondom meg előre, hogy hány verset fogunk venni, mert nem tudom, hogy most ez mennyi időt fog igénybe venni, lehet, hogy végigmenjünk az egész jegyzetemen, lehet, hogy félúton megállunk, majd meglátjuk, hogy alakul. A Filippi levelet kezdtük el tanulmányozni pár hete, és eddig két alkalmunk volt a Filippi levélben, és csak egy picit szeretnénk visszatekinteni, hogy fölvegyük a fonalat. Ugye az első tanításban az első két verset vettük, és alapvetően talán két fő üzenet volt. Az egyik az, hogy Pál magát rabszolgának titulálta, a gyülekezetet pedig szenteknek, és akkor erről beszéltünk, hogy mit jelent ez, hogy mi mindannyian szentek vagyunk, akik újjászülettünk Krisztusban, külön választva vagyunk, mint az eszközök a szent sátorban, hogy azokat csak arra használták, egy különleges céllal félretett, ezt jelenti szó szerint a szentnek a, nem tudom, fordítása, le lehet a szentet fordítani magyarról magyarra, hogy egy különleges céllal félre vagyunk téve, el vagyunk különítve Krisztus számára, és mindannyian szentek vagyunk. Aztán beszéltünk arról, ugye, hogy Pál rabszolgának titulálta magát, és hogy a Ószövetségben volt ez a törvény, hogy ha valaki nagyon eladósodott, akkor tudott, le tudta dolgozni úgymond rabszolgasságban az adósságát. Ugye a törvény az nagyon jól ki volt találva, mert a hatodik év után kötelező volt felszabadítani a rabszolgát, tehát nem lehetett egy életre eladósodni, mint mondjuk ma, hanem akkor felszabadulhattak. De ami az érdekessége volt ennek a törvénynek, hogy a rabszolga dönthetett úgy a hatodik év után, hogy ő már pedig örökre itt akar maradni az uránál, és ezért átjukasztották a fülét, és akkor ő örökre rabszolga maradt. És ugye ezt boncolgattuk egy picit, ezt a kérdést, hogy ma azért ez egy olyan fura gondolat, hogy rabszolgának lenni, hogy önként ennyire nagyon szélsőségesen odaszánom magam valakinek a szolgálatára, hogy ez vajon ez így jó-e vagy nem jó, és hát egyébként jó. Az volt a konklúziónk. Utána, amiről még beszéltünk, és szerintem fontos, hogy Pál üdvözli a gyülekezetet, hogy kegyelem és békesség nektek, hogy a békesség, amit szeretnénk, az a kegyelemből tud csak jönni. A kegyelem az alapja a békességünknek. És utána a következő versekben a 3-tól 6-ig néztük, és ott több téma is följött. Pál hálát ad, beszéltünk a háláról, beszéltünk arról, hogy a filippiek anyagilag támogatták Pálnak a szolgálatát, aztán arról, hogy Isten, amit elkezdett, az folytatja és be is fejezi azt a munkát bennünket, illetve a filippiekben, de elsősorban amiről szól a igeid, de nyilván ez ránk is igaz teljes mértékben. És ennek a bátorítását néztük meg. És akkor most szeretném tovább olvasni, sőt, ha nem haragszotok, akkor lehet, hogy előről felolvasom, mert végülis annyira sokat azért még nem haladtunk, úgyhogy a Pál Filippi levél 1-1-től olvasom, és valószínűleg a 11. versig fogom elolvasni. Üdvözlet Páltól és Timóteustól, Krisztus Jézus szolgáitól, mindazoknak, akik Jézus Krisztus által Isten népéhez tartoznak Filippi városában, a gyülekezeti vezetőkkel és diakonusokkal együtt. Atyánk az Isten és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adok Istenemnek, valahányszor rátok gondolok, mindig örömmel imádkozom értetek, és hálás vagyok Istennek azért a segítségért, amit tőletek kaptam az örömhír terjesztésében. Ti valóban segítségemre voltatok ebben az első naptól fogva mindmáig. Igen, Isten kezdte el bennetek az ő jó munkáját, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni, ebben egészen biztos vagyok. És innen jön az új rész. Teljesen helyén való, ha így gondolkozom rólatok, hiszen a szívembe zártalak benneteket, akik mindnyájan a társaim vagytok Isten kegyelmében. Társaim vagytok most is, amikor fogságban vagyok, meg akkor is, amikor az örömhírt védem, és annak igazságát bizonyítom. Isten a tanúm, mennyire szeretnélek már látni benneteket, mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete, és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára. És hogy Jézus Krisztus segítségével sok olyan tettet vigyetek véghez, amely tetszik Istennek, és ezzel dicsőséget és dicséretet szereztek neki. A hetedik vers így szól, teljesen helyén való, ha így gondolkozom rólatok, hiszen a szívembe zártalak benneteket, akik mindnyájan a társaim vagytok Isten kegyelmében. Társaim vagytok most is, amikor fogságban vagyok, meg akkor is, amikor az örömhírt védem, és annak igazságát bizonyítom. Nagyon érdekes egyébként ebben az egész pár versben, hogy Pál elég sok érzelmet tesz bele abba, hogy hogy áll a filippi beliekhez. Nagyon, nagyon kifejezi az érzelmeit, az ilyen pozitív érzelmeit. És ez nekem azért tetszik, mert azért Pálról az én fejemben még mindig az van, hogy ő azért egy kemény csávó, azért oda mondja, oda csap, nagyon határozott, és jó, jó olvasni ezt, amikor látjuk, hogy ilyen sok pozitív érzelme van, ilyen kicsit ilyen ellágyuló is talán itt a filippiek felé. És azt mondja, hogy helyes, hogy ezt gondolom rólatok. Ugye miért helyes, vagy miről szól ez, hogy előtte néztük, hogy hálás a filippi gyülekezetért, hogy örömmel gondol rájuk, hogy imádkozik értük, és hogy ez a helyes szó itt az eredetiben, ez itt olyan szó, ami azt jelenti, hogy Isten szerint igaz, igazságos, kötelességtudó, becsületes. Hogy Pál azt mondja, hogy az, hogy így gondolkodjak rólatok, hogy imádkozzam értetek, hogy hálás legyek értetek, hogy örömmel gondoljak rátok, ez így helyes Isten szerint, ez igazságos, ezt így kell tenni. És így föltettem a kérdést, hogy vajon mire gondol Pál, vagy mi volt tényleg ő benne az indítatás. És akkor az egyik, ami így eszembe jutott, hogy hát Pál most itt azért nagyon hálás, meg minden, mert hogy a filippi gyüli egy csomó pénzt adott neki. Nem? És hát, ha valaki egy csomó pénzt ad nekünk, akkor tökre hálásak vagyunk neki. Közben látom, hogy majdnem nem is vagyok a kamerában. Úgyhogy lehet, hogy ezért volt. Vagy mert ez a pásztornak a dolga, nem? Tehát egy pásztor legyen hálós a gyülekezetéért, meg imádkozzon érte, meg örömmel gondoljon rá, úgyhogy nyilván ezt is kell tenni. De valószínűleg ezek is benne voltak már, mint hogy nem ilyen feladatorientáltan, hanem hogy így ezek is okai voltak annak, hogy Pál örömmel, hálával imádkozott a filippiekért. De itt van egy érdekesség a végén, hogy szívembe zártalak benneteket. És itt ugye a szív szót használja, ami ugye ezt már mondtam a múltkor is, hogy az ókorban, az ókori irodalomban nem feltétlen ennyire nagyon csak az érzelmekről szólt, mint ma. Ugye ma azért alapvetően, ha a szívről beszélünk, ugye az érzelmeinkről beszélünk, de az ókorban nagyon benne volt az értelem is, nem csak az, hogy mit érzek, hanem hogy mit gondolok. És hogy itt a filippi gyüliről mit gondol, ugye ezt látjuk itt Pálról, de vagy Páltól, hogy mit gondol róluk, de hogy ami miatt mégis azt gondolom, hogy azért ez nem csak egy ilyen adok-kapok típusú kapcsolat volt, az ahogy a korintusi gyüliről is ír. Ha megnézitek, a korintusiakhoz írt levél első, nem tudom, azt hiszem 8 verse szól arról, hogy Pál elkezd beszélni a korintusi gyüliről hasonlóan, teljesen fölbuzdulva, szeretettel, majdnem az egekig magasztalva a korintusi gyűlit, szentek, elhívottak, nem tudom, minden feszten. Körülbelül az első 8 vers után olvassuk az egész korintusi levelet, és az egész arról beszél, hogy tök gáz volt az egész gyüli, borzalmas dolgokat csináltak meg, műveltek, hogy ott nem látom ezt a kapcsolódást, amit a filippi gyűlének. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a kulcs az, amit itt ír a végén, hogy mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. És nem, majd ezt még nyilván a végén bővebben kifejtem, amikor eljutunk oda, de amit szeretnék itt megnézni, hogy Pálban miért volt ez az erős szeretet a filippi gyülekezet felé. És itt az egyik, amit nagyon sokat használ, legalábbis ez a fordítás, ez az, hogy a társaim voltatok, vagy vagytok. Azt írja itt, hogy társaim vagytok, Isten kegyelmében, amikor fogságban vagyok, meg amikor az örömhírt védem vagy viszem az evangélium terjesztésében. Ezt a három dolgot mondja. És itt persze lehet, biztos, hogy benne van az is, hogy társai voltak abban, hogy anyagilag támogatták, és emiatt tudott Pál szolgálni, de talán itt azért ennél több és mélyebb dolog is van. Az első, amit mondta, hogy társaim Isten kegyelmében. És nekem nagyon tetszik ez a gondolat. Sokat beszéltem már nektek erről, hogy szerintem ez egy fontos kérdés, hogy mi az, ami minket összetart, mint gyülekezet. Mi az, amitől hívő és hívő ember kapcsolata teljesen más tud lenni, mint bárki mással való kapcsolatunk. És talán ez az egyik, hogy társak vagyunk Istennek a kegyelmében. Olyan érdekes, ez biztos már ti is megtapasztaltátok, hogy elmegy az ember, nem tudom, megy egy másik gyülibe, vendégségbe, találkozik ott majdnem idegenekkel, de mégis olyan hirtelen, olyan gyors kapcsolat alakul ki emberek között, hívők és hívők között. Sőt, időnként az is előfordul, lehet, hogy ilyet is már tapasztaltatok, hogy nem is tudom feltétlenül, hogy a másik hívő, hanem csak ott vagyok egy helyzetben, valahol összetalálkozok egy vadidegennel, és annyira gyorsan megvan közöttünk a harmónia, és aztán később kiderül, hogy mindketten hívők vagyunk, hogy valahogy van egyfajta összekötődésünk hívők között, és azt hiszem, hogy talán ez az alapja, hogy társak vagyunk a kegyelemben. És gondolkoztam, hogy milyen példát hozzak ide, hogy ne ugyanazt hozzam, amit szoktam hozni, de nem nagyon találtam sokkal jobb példát. Ugye amit szoktam hozni, hogy van az illusztráció a kegyelemről, nem tudom, hogy láttátok-e, hogy egy nem tudom, hogy hívják ezt a szakmát, de aki a vonaton a váltót állítja. Nem tudom, masinista, fogalmas sincs, nem tudom, ez a vonatváltó állító. Ma már ugye nincs ilyen, talán mert ugye digitálisan állítják a váltókat. De hogy régen, micsoda?
Bakter,
ez az. Hát persze, indul a bakterházból, eszembe juthatott volna. A bakter. És arról szól ez a kis rövid film, vagy történet, hogy jön a vonat, rajtul egy csomó ember, boldogak, nevetnek, nem tudom, így kirándulásból jönnek haza, és ott van a bakter, akinek ott van a fia is, vele egy kis ilyen, nem tudom én, 5-6 éves forma srác, aki elkezd ott szaladgálni, játszik, apukájával van, és oda keveredik valahogy a váltóhoz, és beakad valahogy a ruhája, vagy nem is tudom én, milyen beakad a váltóba. És közben jön a vonat. És nagyon gyorsan föl kell mérni a bakternek, hogy mit fog csinálni. Hogy megmenti a fiát, és akkor kisodródik a vonat, és meghal akár sok száz ember, vagy azt mondja, hogy a fiát úgymond odaadja azért, hogy aztán sok száz ember megmeneküljön. És ez nyilván egy gyönyörű képe és illusztrációja annak, amit Isten tett velünk, amikor utánunk jött, értünk nyúlt, és az ő fiát odaadta értünk. És persze ez az illusztráció az arról szól, ez a kis történet és videó, hogy föláldozza a fiát ez a bakter, hogy aztán túléljek a vonaton ülők. És olyan érdekes, hogy előttem van még most is a kép, amikor ezt láttam legelőször, hogy elsuhan a vonat, és ott teljesen összeroskadva üvölt, kiált a bakter, és közben a vonaton meg mosolyogva, vigyorogva mennek tovább az emberek, mert föl se fogták, hogy mi történt velük. És ugye múltkor, amikor erről legutóbb beszéltem nektek, akkor tovább vittem ezt a történetet, tovább írtam én magam, úgymond. Miszerint, hogy mi történt volna akkor, hogyha ott vagyunk, lehet teljesen idegenek, ülünk egymással szemben a vonaton, megyünk, nem is veszük észre, hogy mi történik. De mondjuk befut a végén a pályaudvarra a vonat, és mielőtt leszállunk, oda jön valaki, és elmeséli ezt a történetet, hogy ti ma majdnem meghaltatok, de azért nem haltatok meg, mert volt valaki, aki a fiát odaadta, értetek. És a történetet abból a szempontból hoztam ide, és hozom most is, hogy milyen lenne a kötődésünk akkor egy vadidegen emberrel. Lehet, hogy ott aztán sokkal több kapcsolódásunk nem lenne. Lehet, hogy nem történt ott különösebben semmi. De lehet, hogy egy év múlva összefutnánk, meglátnánk egymás arcát, és biztos vagyok benne, hogy egészen rögtön ott volna ez az emlék, hogy mi együtt menekültünk meg, mert valaki odaadta a gyerekét, a fiát azért, hogy mi élhessünk. És ezzel az illusztrációval csak itt szerettem volna egy kicsikét valahogy ebbe segíteni, hogy ebbe belegondoljunk, elgondolkozzunk ezen, hogy mi az, ami minket összeköt. Tehát, hogy ez a vasárnap reggel, ez nem egy jó klub, kereszténynek lenni az nem egy jó vallás, amit kitaláltunk, hogy hát akkor én most buddhista legyek, vagy keresztény, hát jó, hát mégiscsak ez egy keresztény ország, akkor keresztény leszek, és ennyi, és nincs semmi több ebben, mint hogy ugyanaz a vallásunk. Nem, hanem itt a valóságban történt valami, hogy társak vagyunk Isten kegyelmében, társak vagyunk abban, hogy Isten meghalt értünk és helyettünk. És ez nem egy ilyen, nem tudom, egy jó sportklub alap, hanem hogy tényleg ez egy olyan dolog, ami hihetetlen módon összeköt bennünket. Aztán ami még összeköt bennünket és társakká tesz minket Isten kegyelmében, azok a közös élmények Istennel. És szerintem Pál erre is gondolt, amikor itt beszél erről. Ugye ő alapította ezt a gyülekezetet, és volt egy csomó Isten élményük. Ilyenekre gondoltam, hogy a közös dicsőítés, a közös tanítás, a közös ima, a közös úrvacsora, hogy ezek a dolgok, amik aztán megint társakká tesznek minket Isten kegyelmében, és egy különleges módon köt össze bennünket. Nem csak megint egy elvi szinten, nem csak egy klub szinten, hanem egy különleges természet fölötti módon, és meghatározhatatlan módon. Aztán, amiről még itt beszél Pál, az, hogy társaim vagytok most is a fogságban, és aztán az örömhírnek a terjesztésében, hogy mennyire összeköt bennünket az, amikor társak tudunk lenni egymás fogságában. Amikor társak tudunk lenni abban, amikor nehéz valamelyikünknek. Hogy persze tök jó dolog, amikor így jól megvagyunk egymás mellett, de amikor jönnek a nehézségek, és abban együtt megyünk át, akkor az egy teljesen más kapcsolódást hoz megint az életünkbe. És nekem erről eszembe jutott a munkahelyem, hogy nem feltétlenül élünk meg ilyen nagy drámákat, hogy nem tudom, fogság meg ilyesmi, de azért most már egy pár éve ott dolgozok, és néha vannak kívások, amikor ott ülünk este 8-ig, és gondolkozunk, hogy mászunk ki ebből, hogy fogjuk ezt megoldani. És ahogy átmegyünk a kollégákkal egyre több ilyen nehéz helyzeten, a kapcsolódásunk egészen más tud lenni. Egészen bensőségesebb, sokkal szorosabb lesz így a kapcsolódásunk egymással. És ez igaz itt a gyülekezetben is nagyon, sőt, még inkább igaz tud lenni, mert nem csak egy munkahelyi problémát kell megoldjunk, hanem lehet, hogy tényleg az életünket osztjuk meg egymással, a nehézségeinket, a kihívásainkat, és aztán tudunk együtt imádkozni ezért, tudjuk együtt megélni Isten szabadítását a nehézségekben. Ezek hihetetlen erős módon kötnek össze bennünket, és társakká tesznek bennünket. És a harmadik, amit itt említ Pál, az örömhírnek a védelme, és az annak igazságának a bizonyítása, amit itt röviden úgy foglaltam össze, hogy a szolgálatban való társság. Hogy az is egy nagyon izgalmas dolog, ahogy Isten társakká tesz minket az ő munkájában. Ez egy elképesztő, nem tudom, ilyen rejtély és számomra kicsit érthetetlen dolog is, hogy Isten miért itt találta ki, hogy bennünket használ, és persze értem a kegyelem meg minden, de hogy tehát mégis, ha megnézem, hogy ránk van bízva az evangéliumnak a terjedése, akkor ez egy elég bátor dolog Istentől, hogy mi ránk bízta ezt. És hogy, amikor együtt szolgálunk, amikor együtt megyünk, amikor együtt küzdünk a lelkekért, és nem kell feltétlenül evangelizációra gondolni, az is csak, hogy bejövök és kisöprök a gyülibe alkalomát, vagy bármi, az megint egy elképesztő módon társakká tud tenni bennünket, és egy erős összefonódást, összekapcsolódást ad közöttünk, egymás között. És azt mondta, úgy folytatja a 8. versben, hogy Isten a tanúm, mennyire szeretnélek már látni benneteket, mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. És nekem nagyon erős ez a kezdés, hogy Isten a tanúm. Tehát ez egy ilyen nagyon nyomatékos kifejezés, nem? Tehát amikor ilyet mondunk, én nem is használom ezt a kifejezést, de amikor valaki nekem azt mondja, hogy Isten a tanúm, akkor ő ott valami nagyon hangsúlyosat, nagyon erőset, nagyon igazat akar mondani, hogy ez egy olyan igazság, ami Isten előtt is megáll, amit mondok. És azt mondja, hogy mert szeretnélek látni titeket azért, mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. Hogy ezt akarja itt nagyon erősen mondani Pál, hogy Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. És nagyon érdekes ez a kifejezés, mert ugye jóképzett hívőként már azt megtanultuk, hogy az ógörögben ugye a szeretetre több szó van, mint a magyarban. Ugye a magyarban, meg egyébként az angolban is, meg biztos még sok más nyelven is, ugyanazzal a szeretettel szeretem a hotdogot, a feleségemet és Istent. Ugyanazt a szót használom erre, szeretem a hotdogot, szeretem a feleségem is, szeretem Istent. És nyilván valóságban azért ezek között, a szeretetek között azért van különbség, tehát én azért nem úgy szeretem a feleségemet és Istent, mint a hotdogot. Van ebbe különbség, és ugye 4 szó van a görögben a szeretetre, az érosz, a filia, sztorgé és az agapé, és mindegyik mást jelent. Az érosz az ez a romantikus, inkább ilyen hormonalapú vonzódás, szeretetet jelent. A filia az inkább ez a baráti szeretet, a baráti kötődés, a sztorgé ez a családi, az anyai szeretet, és az agapé azt szokta úgy fordítani, ez az egyszerű fordítás, ez az isteni szeretet. És ami miatt nagyon izgalmas ez az egész, hogy itt ahogy azt írja, hogy Jézus Krisztus szeretetével szeretlek titeket, itt nem fogjátok kitalálni, hogy melyiket használja, most itt nem csinálunk ilyen bekiabálós, nem tudom, hogy milyen vicces közjátékot, hanem lelövöm rögtön a poént, hogy egyiket se. Hogy nem ezeket a kifejezéseket használja itt, hanem behoz egy 5., ami igazából nem is így szó szerint a szeretetre fordítani nehéz is állítólag, most én ezt nem értek, csak úgy utána olvastam, hanem itt arról beszél, ez a szó is le is írtam, ide csak hogy lássátok, hogy tényleg érkezik, pszlagkhnon, így kell mondani, ennek a szó szerinti fordítása az, hogy belső szervek. A bélből fakadó érzelmek. Ezt jelenti szó szerint. Most azért hál' Istennek nem így van benne a Bibliánkban, mert fura lenne. De hogy ez valami olyasmire utal, hogy ez ilyen valami nagyobb belülről jövő, valami nagyon zsigeri, ugye magyarul lehet, hogy inkább ezt a kifejezést használjuk, ilyen zsigeri érzés, zsigeri szeretet, nagyon belső, nagyon, nem is tudom, tehát hogy nem tudom ezt jobban leírni, de ez egy ilyen valami nagyon különleges dolgot akar itt mondani. Károli egyébként úgy fordította le, és eztán picit érzékelteti, hogy Krisztus Jézus szerelmével szeretlek titeket, hogy a Károly a szerelem szóval próbálta ezt összehozni, de nyilván ez nem azt jelenti, mint a klasszikus értelemben a szerelem, de hogy mégis valami nagyon érzelmileg felfűtött állapotot jelent ez, hogy Jézus Krisztus szeretetével, Jézus Krisztus nyomatékos szeretetével szeretlek titeket, mondja ezt Pál. És persze, Jézus Krisztus szeretetében benne van az agapé, ugye a legtöbbször az isteni szeretetet az agapéval írjuk le, amit úgy is szoktunk mondani, hogy a feltétel nélküli szeretet. És ez megint egy olyan téma, amiről annyira nehéz beszélni minden vasárnap újra és újra, hogy ez egy frissességet hozzon, hogy nem. Hogy beszéljek most nektek az agapé szeretetről úgy, hogy közben már 20 tanítást legalább hallottatok erről, és ti is tudnátok róla tanítani. De szeretném azért mégis egy icipicit elidőznénk ennél a gondolatnál, mert Mert igazából ez a fő üzenet ebbe a pár versbe, hogy Pál Jézus Krisztus szeretetével szereti a filippi gyülekezetet. És én szeretnék felolvasni pár verset az 1 Korintus 13-ból, ugye ez a szeretetnek a himnusza. Tegnap voltunk egy esküvőn, és olyan gyönyörű volt, ahogy a vőlegény ezt idézte a mennyasszonyának. 1 Korintus 13:4-től fogom olvasni, de azt szeretném, hogy most picit mégis valahogy megpróbálnánk ezt frissen nézni, mint hogyha, ugye ezt szokták ilyenkor mondani a tanítók, mint hogyha még sose olvastad volna, amit sose tudok, hogy hogy kell csinálni, de hogy valahogy mégis, ahogy olvasom, próbáljátok meg belehelyezkedni abba, hogy Isten így szeret titeket. Hogy valahogy próbáljuk meg ezt most ma frissnek megélni. Azt mondja, hogy az isteni szeretet türelmes és jóságos. Oké, lehet, hogy picikét mindig megállok, és megpróbálom készpénzét tenni, hogy az isteni szeretet türelmes, hogy Isten türelmes velem, és türelmes veled. Hogy amikor milliomodszor megtesszük már ugyanazt a birkaságot, ő akkor is türelmes, az ő türelme nem fogy el, nincs olyan, mint nem tudom, ha az apukád ilyen volt, hogy na most már nem tovább, és akkor ennyi volt, és elpattan, Istennél nincs ilyen. Azt mondja, hogy jóságos, hogy jó dolgokat akar, ő jó dolgok származnak tőle. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, és nem büszke. Hogy az isteni szeretet az nem önmagáról szól, nem ő van a központban, hanem te vagy az isteni szeretet központjába. Te vagy az, akire néz. Nem viselkedik gorombán. Hogy Isten nem goromba velünk. Ez persze talán ilyen normál, nem tudom, ilyen axiómaként is hangzik, nem, persze, hogy Isten nem goromba velünk, de hogy tényleg nem... Oké, ez akkor izgalmas ez a kérdés, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk szerethetők. És azért időnként van ilyen, valljuk be. Nekem velem időnként előfordul, nem sűrűn, de időnként ez előfordul, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok szerethető. Akkor hogy gondolok Istenre? Hogy Isten most berágott rám, és persze nem goromba, mert mégis ő Isten, de azért picit olyan távolságtartó, nem? Picit olyan hűvös. De nem, Isten nem olyan. Azt mondja, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos. Nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Ezt értjük, hogy amikor milliomodszor rossz fát teszek a tűzre, és nem vagyok az a szent és tökéletes keresztény, akinek már annak kéne lennem, mert már mit tudom én hány éve megtértem, akkor Isten nem lesz indulatos, és nem tartja számon, hogy rosszul bánok vele, hogy nem vagyok még az a hívő, akinek én gondolom, hogy lennem kéne ahhoz, hogy ő szeressen. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Ez is milyen bátorító, hogy ha igazságtalanul bántnak velem, ha igazságtalanul bántnak veletek, akkor Isten annak nem örül, hanem az igazsággal örül együtt. Az isteni szeretet mindent eltűr. Mindent eltűr. És ugyanazokat a mondatokat ismétlem, de hogy amikor milliómodszor megteszem azt, amit nem akarok már megtenni, Isten mindent eltűr. Vagy túlmegyek a általa meghúzott vonalon, hogy na ez már biztos nem fér bele egy jó kereszténynek a viselkedésébe, akkor azt mondja, hogy az isteni szeretet mindent eltűr. Isten akkor is szeret engem, és akkor is szeret téged, ha elköveted az összes olyan bűnt, amire azt gondolod, hogy ezek a nem tudom, vadabb és legdurvább és legelvakultabb és eldurvult dolgok a világon. Ha azt megtennéd sorba, ő akkor is szeretne. Mindent eltűr. Mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart, és soha nem fogy el. Nehéz erről beszélni úgy, hogy ez frissen hason, de az az imám, hogy Isten szelleme legyen az, aki kijelenti nektek ezeket a dolgokat, mert én nem tudok ennél többet. De Krisztus szeretete ennél még több. Nem több persze, mert ennél nem lehet több, de hogy inkább mondom, hogy kicsit ragozném akkor még tovább, hogy mi a Krisztusi szeretet. A János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy a saját fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem hogy örök élete legyen. Hogy azt mondja Isten igéje, hogy Isten annyira szeret bennünket, Jézus annyira szeret bennünket, hogy önmagát a halálba adta, értünk, ennyire szeret, ennyire szélsőségesen odaad, hogy nem csak hivatalból szeret, nem csak arról van szó, hogy le van írva az 1 Korintus 13, hogy az isteni szeretet az ilyen, és akkor ő így szeret, mert ő az Isten, hanem hogy ezt látjuk, hogy ő odaadja magát, értünk, hogy ő egy különleges módon szeret, amit nehéz is fölfogni, hogy emberré lett, és hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tud megindulni a gyengeségeinkkel. Hogy ami nekem fáj, az neki is fáj. Ami neked fontos, az neki is fontos. Aztán az ige jutott még eszembe, hogy azt mondja Jézus a Máté 28 végén, a 20. versben, hogy veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hogy Isten soha nem hagy el bennünket, hogy az ő szeretete ennyire szélsőséges, hogy tényleg nem tudunk semmit tenni, hogy kevésbé szeressen is, nem tudunk semmit tenni, hogy aztán egyszer elfogjon az a cérna, és azt mondja, hogy jó, most már akkor szávasz innentől, old meg egyedül, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És szeretnék egy picit hosszabban olvasni még a római levélből, a 8. részből. Ez egy nagyon, nagyon szép, szép szakasz. Róma 8.31-től fogom elolvasni egész a végéig, egy picit hosszabb, de annyira a krisztusi szeretetről szól. Mit is lehetne még hozzátenni ezekhez? Mivel Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Hiszen ő még a saját fiát sem kímélte meg, hanem odaadta értünk mindannyiunkért. Akkor hogyan lenne nekünk minden más is a fiával együtt? Ki vádolhatja azokat, akiket Isten kiválasztott? Senki. Isten felmentette őket minden vád alól. Akkor ki ítélhetné el őket? Talán Krisztus Jézus? Hiszen ő nem csak meghalt, de fel is támadt értünk, most pedig az Atya jobb oldalán ül, és közben jár értünk az Atyánál. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldöztetés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akárha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem. Hiszen az írás is azt mondja, érted, gyilkolnak le bennünket, állandóan olyannak tekintenek, mint a levágni való juhokat. Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek, ő általa, aki szeret bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Egészen biztos vagyok ebben. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozik meg. Annyira szélsőséges ez a szeretet, ahogy Isten szeret bennünket, és annyira vágyom arra, hogy ezt éljük és értsük minden nap. És Pál azt mondja, hogy ezzel a szeretettel szereti a filippi gyülekezetet. És itt nyilván fölmerül a kérdés, hogy én hogy szeretem a gyülekezetemet? Én hogyan állok a másik hívő emberhez? Akár másik gyülekezetekhez, hogy még szélsőségesebben nézzük ezeket a dolgokat. Hogy van-e közösségünk Isten kegyelmében? Olyan érdekes, időnként azt állapítom meg, hogy világi társaságokban nagyobb elfogadás tud lenni, mint időnként hívők között és a gyülekezetekben. Hogy persze nyilván most ennek van is egyfajta siki, hogy mindent és mindenkit el kell fogadni, és most nem azt mondom, hogy gyülekezetként a fehérre mondjuk azt, hogy fekete, vagy a feketére, hogy fehér, de hogy mennyire fogadjuk el egymást, hogy mennyire vagyunk egymással türelmesek, mennyire vagyunk egymással jóságosak, és most nem sorolom végig az 1 Korintus 13-at, hogy mennyire szeretjük mi egymást, mi fér bele? És persze nyilván van gyülekezeti rend, és Pál beszél sok mindenről, és most nem arról van szó, hogy itt mindent szó nélkül hagyunk, de hogy amikor valamit szóvá teszünk, mi az, ami motivál? Az, hogy végre rend legyen, az, hogy végre ki legyenek mondva a dolgok, hogy végre elmondhassam a másoknak, hogy ő mennyire gáz, mert egy picit én jobban nézek ki, vagy az isteni szeretet az, ami hajt, amikor mondjuk oda megyek a másikhoz, és helyre akarom igazítani. Mennyire vagyunk elfogadóak egymással? És én azt gondolom egyébként, hogy a mi kis helyi gyülekezetünk teljesen elfogadatlanul, de egyébként egészen előjár ebbe, tehát szerintem mi nagyon elfogadóak tudunk lenni. De nyilván mindig van hova fejlődni, nyilván az isteni tökéletességtől azért messze vagyunk, és nyilván időnként előfordul ez, hogy talán nem így vagyunk. De hogy én arra szeretnélek bátorítani titeket meg magamat, hogy legyünk nagyon szélsőségesen elfogadóak egymással, ahogyan Isten is elfogadó velünk. És persze ebben benne van az, hogy legyünk magunkkal is ugyanilyen elfogadóak. Talán ez lett volna inkább az első, ezt kellett volna először mondani. Mert ha magammal elfogadó vagyok, ha megélem az Istennel való kapcsolatomat az ő kegyelmében, akkor sokkal könnyebben leszek elfogadó a másikkal a gyülekezetemben. Mennyire van közösségünk a fogságban, a nehézségekben? És azt hiszem, hogy ebbe is egyre jobban fejlődünk, és vannak a házi csoportjaink, és a ima alkalom, és nem tudom, és én szeretném, hogyha ebbe még jobban el tudnánk mélyülni, hogyha tényleg nem csak klubóznánk itt vasárnap délelőtt, hanem lenne közösségünk egymással, akár a szenvedésekben, akár a nehézségekben, hogy meg tudjuk osztani egymással a kihívásainkat, és tudjunk egymásért imádkozni. És mennyire van közösségünk a szolgálatban? Mennyire van egy közös célunk abban, hogy megismerjük Istent, és aztán megismertessük a világgal. És a világ alatt most értem a gyülekezetet is, a hívő embereket, és persze a klasszikus értelemben vett világot is. Hogy betöltsük a nagy parancsolatot, amire Jézus küldött bennünket, hogy menjünk és vigyük az evangéliumot, vigyük a jó hírt, és aztán kereszteljük meg az embereket, és tanítsuk mindarra, amit ő mondott. Ez az elhívásunk, ez a küldetésünk gyülekezetként. Hogy átéljük együtt Krisztus szerelmét. Ez az, ami a cél lenne közösségként, ha kell célt megállapítani. És most nem fogunk tovább menni, mert most tartok a jegyzeteim felénél és a 37. percnél, úgyhogy ketté veszem ezt amire mára készültem. De szeretném, hogyha tényleg ezt, nem tudom, komolyan vennénk, vagy figyelnénk rá, hogy imádkozzunk ezért, hogy mi van a mi kis közösségünkkel, mi lesz a mi kis közösségünkkel, hogy az, amit itt Pál, amit itt leír ilyen nagyon szenvedélyesen, hogy gondolkozik a Filippi gyüliről, és hogy mennyire egyek voltak a Filippi gyüli és ő, kezdve onnan, hogy elindult ez a szolgálatot Filippiben, egészen odáig, hogy 10 éven keresztül anyagilag támogatták, hogy tudjátok, hogy most nekem ez a témám, hogy imádkozzunk a gyülekezetünkért, imádkozzunk egymásért. Engem ez a rész ugyanebbe újra megerősített, és aztán jövő alkalommal veszük is a következő mondatot, ami így kezdődik, hogy azt mondja Pál, hogy azért imádkozom, hogy, és veszünk itt majd egy konkrét imát, de igazából, ha ez nincs meg, ha Isten szelleme nincs közöttünk, és most ezt nyilván jól, értsétek jól teológiailag, hogy ha Isten szerelme nincs közöttünk, ha Isten jelenléte nincs közöttünk, ha nem ő mozdít, nem ő indít bennünket, akkor itt csak klubozunk, és annak semmi értelme. És nem azt mondom, hogy most ezt csináljuk, ne értsetek félre, hogy ezt is már minden alkalommal elmondom, hanem csak, hogy több van ebben. Isten többet akar nekünk adni annál, mint ami most van. És ezért azt gondolom, hogy kell imádkoznunk, ez a következő lépés, hogy imádkozzunk ezért, úgyhogy most imádkozzunk is. Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet, a te igédet, köszönjük ezt a Filippi levelet, olyan különleges ez, hogy látjuk Pálnak a kapcsolatát ezzel a gyülekezettel, hogy a gyülekezet mennyire szerette Pált, és Pál is a gyülekezetet, és Talán ez lehet, hogy egy jó képe annak, ahogy mi szeretünk téged, és te szeretsz bennünket. És Uram, kérlek, hogy áldj meg bennünket a veled való közösségünkbe elsősorban egyesével, és aztán a veled való közösségben, mint gyülekezet közösen, és az egymással való közösségben. Uram, kérlek, hogy természet fölötti módon járjál közöttünk. Tegyél olyan csodákat közöttünk, és most nem a klasszikus értelembe vett csodákra gondolok elsősorban, hanem a veled való közösségünkbe csodákat, a te jelenlétednek a csodáját add meg közöttünk, a te szerelmednek a csodáját add meg közöttünk. Az, hogy egyek lehessünk és társak lehessünk a te kegyelmedben, Uram. Kérlek, hogy vigyél ebbe előre bennünket. Kérlek, Szent Szellem, hogy töltsd be bennünket, hogy mutasd meg nekünk ezt az utat, hogy tudunk ebben együtt járni, hogy tudunk ebbe előre menni. És aztán pedig, hogy kavart fel a szívünket a szolgálat felé, nem csak egymás felé, hanem az elveszettek felé, a városunk felé, hogy menjünk és vigyük a jó hírt, és hogy lehessünk többen itt vasárnap reggelente. Nem azért, mert ez a klub célunk, hogy itt bizonyos létszámot elérjünk, hanem azért, mert hisszük azt, hogy az élet te vagy. Hisszük azt, Uram, hogy az élet te vagy, és ezt szeretnénk tényleg élni, és ezt szeretnénk vinni aztán ezt az üzenetet. Úgyhogy ezért kérünk Jézus, hogy áldj meg bennünket, áldj meg a mi kis gyülekezetünket. A te drága nevedben, Uram. Amen. Amen.